Bár kissé ködös volt a megfogalmazása, pontosan értette, miről van szó. Mint egy 10 évnyi indiai tartózkodás után a tibeti emigráció valóban töredezni kezdett. A fiatal, radikális lámákból álló szerzetesi csoportok szembefordultak őszentsége kivárására berendezkedő politikájával, és Tibet fegyveres felszabadítását tűzték zászlajukra. Más kérdés persze, hogy ennek az égvilágon nem volt semmi realitása. Ki emelt volna kezet a hatalmas ázsiai sárkányra, amelynek ráadásul atomfogai vannak a szerencsétlen tibetiek érdekében? Ismerem emigrációtok problémáit, mondtam kedvetlenül. Azt hiszem, őszentsége képviselte a helyes álláspontot. Meg kell várni, míg a sárkány a saját farkába harap. Nyamkó szomorúan felsóhajtott. Ők azonban nem így gondolták. Megfertőzte őket a fehér láma. Én már harmadszor hallottam ezt a furcsa kifejezést. Fehér láma. Mi az ördögöt jelentsen ez? Ki az a fehér láma? Nyamkó komoran a holdra nézett. Hogy honnan érkezett, senki sem tudja. De békével jött fehér ruhában, saruban és tarisznyával. Hosszú szőke szakálla volt, és minden tudott, amit mi. Kissé kényszeredetten ejtette ki a száján a szavakat, mint az az ember, aki tudja, ki kell mondani az igazságot, bármennyire is nem akaródzik neki. Éreztem, hogy furcsa, borzongató izgalom kerít hatalmába, mint a sötét, ismeretlen csapdákat rejtő pince bejárata előtt tétováztam volna. Mit értesz az alatt, hogy mindent tudott? Többet tudott, mint én. Úgy érted? Ismerte a nyelvet? Ismerte. Tudott szanszkritul, és hindiül is. Ha nem lett volna fehér, meg lettem volna győződve róla, hogy valamelyik isten földi megtestesülése. Talán Maitrejájé, az eljövendő Buddhájé. Nem mondta, honnan jön. Nem kérdeztük tőle. A múltnak nincs jelentősége. Csak a következő újjászületésben. Őszentsége, nos, őszentsége magához fogadta, a fehér láma pedig elárulta őszentségét. Elárulta? Nyamkó keserűen elmosolyodott. No, nem hirtelen, ez túlságosan óvatos volt. 5 évig élt közöttünk, éppen abban az időben, amikor megalakult a Damaru társaság. Tudtam, hogy a Damaru furcsa formájú kézidob, amelyet nem dobverőkkel, hanem a dob keretének oldalára erősített apró fagömbökkel szólaltatnak meg. Mi az a Damaru társaság? Tagjai azt hirdették, hogy ahogy a Damaru hangjára hanyathomlok menekülnek a démonok a pásztorok házaitól, ugyanúgy rettennek meg a kínai megszállók is az ő fegyvereik dörgésétől. Így hümmögtünk mi is. Azt hittük, csak a fiatal szerzetesek szokásos lázadosásáról van szó. Aztán kénytelenek voltunk rájönni, hogy rendkívül veszélyes, amit művelnek. Terveik között szerepelt például a kínai kommunista párt központi bizottságának a meggyilkolása is. Ezt aztán addig folytatták volna, amíg csak Kína magától le nem mond Tibetről. De hisz ez őrültség. Mondott te? Csak hogy ők komolyan gondolták. Nevetséges. Hogyan juthattak volna jövendő áldozatai közelébe? Sehogy. Távolból ölték volna meg őket. Távolból? Hogyan? Nyamkó ismét a hegycsúcsra bámult, aztán megvonta vállát. Nagyon egyszerűen. Varázslattal. Nem is tudtam, hirtelenében sírjak-e vagy nevessek. Itt ültünk Európa közepén, a 20. század utolsó évtizedében is egy művelt, nagytudású főláma arról beszélt nekem, hogy valakik egyszerű varázslat segítségével akarták elpusztítani a KKP központi bizottságát. Nyamkó rám pillantott, és ingerülten felvont a szemöldökét. Nem ulas? A dolog nem nevetni való. Igenis lehetséges, amit elhatároztak. Magam is nem egyszer tanúja voltam már hasonlónak.
Te is értesz hozzá? Kérdeztem meghökkenve.
Nekem nem szabad ilyet művelnem, és egyetlen testvérünknek sem, csak a piros süvegeseknek.
Természetesen tisztában voltam vele, hogy a lámaista egyházon belül valaha két irányzat működött. A puritán sárga süveges, és a varázslatot és fekete mágiát kedvelő vörös süveges. Ez utóbbi azonban gyakorlatilag már megszűnt létezni. A hajdani vörös süveges szerzetesek sárga süvegessé álcázza magukat, riválisaik kolostorainak mélyén húzták meg magukat, jobb időkben reménykedve.
Azt akarod mondani, hogy a rejtőzködő és üldözött vörös süvegesek szervezték meg a fiatal, a Dalai Láma politikájával elégedetlen szerzeteseket?
Kinyamko bolintott.
Pontosan. És hozzájuk csatlakozott a fehér láma is. Később aztán már úszította őket őszentsége ellen.
Nem tudod a nevét?
Amikor hozzánk érkezett, már tibeti neve volt.
Micsoda?
Tangyur Rgyalpo.
Ettől azonban szemernyit sem lettem okosabb.
Meddig élt köztetek?
5 évig.
Aztán?
Egy reggelen elpárolgott, mint virág kejjéből a harmat, ha megérintik a kelő napsugarai. Sajnos bizonyos pénzösszegek is vele párologtak. Hát ezért rendültem meg, amikor megmutattad az olvasóját. Azt reméltem, hogy ebben az újjászületésében nem látom már viszont. Nem tudom, hogy került ide, és azt sem mit akar. És a vérfarkastól sem tudok semmit.
Lehetségesnek tartod, Rinpoche, hogy vörös süveges varázsló szerzetesek rejtőzenek a kolostorodban, akik képesek magukat farkassá vagy egyéb vadállattá változtatni?
Váratlanul ingerülten pattant a hangja.
Nem, nem tartom lehetségesnek.
Bármennyire illetten dolog is egy főláma szavaiban kételkedni, én mégsem tehettem mást.
A tervilmos sörözőben vágni lehetett a füstöt. Ahogy kinyitottam az ajtót, olyan áthatolhatatlan füst hullámok fogtak körül, mint a repülőn ültem volna, s a gép vigyázatlanul egy kitörni készülő tájfon közepébe furta volna magát. Néhány pillanatig furcsa csend támadt, majd viharra erősödött a zsibongás. Innen is, onnan is karok nyúltak felém, invitáltak, üljek az asztalukhoz. Barátságos mosolyjal próbáltam meg átállítani az agyam a tibeti nyelvjárásokról a svájci németre. Valaki belém öntött egy pohár jóféle sört, és amikor végre magamhoz tértem, széles asztalnál találtam magam Herr Sigmüller, a helyi serif és néhány gazda társaságában. Miután alaposan megszorongatták a kezem és megveregették a vállam, megvárták, amíg benyakalom az elém rakott újabb krigli sört. Csak amikor ezt is leeresztettem a torkomon, voltak hajlandók komolyabb beszédbe elegyedni velem. Sigmüller lekoppantotta a korsóját az asztalra, majd megsimogatta tömött fekete bajuszát.
Amikor meghallottam, hogy megérkezett Herr Lawrence, Isten megmondhatója, mint a kályhát gyújtottak volna lelkemben, valami azt súgta, ön ismét megtalálja az átkozottat, mint ahogy megtalálta Willy Maurert is.
Úristen, de régen volt, sóhajtotta a vékony, inas Irmscher. Úgy érzem, 100 év is eltelt már azóta.
Ráadásul a dög újra itt van,
dünnyögte egy fiatal szeprős gazda.
Willy Maurer lelke az, az ő nyughatatlan lelke, vagy Gaucsi, vagy azé a lányé, aki Maurer szeretője volt, hogy is hívták, no, Francescának, morogt egy puskás ember, alig, hanem Francesca Dodnak. Lehet, hogy Nudli lelke?
Vigyorgott a szeplős gazda az asztal végén, de nem nevetett vele senki. Ahogy elkezdődött a beszélgetés, csend ülte meg a távolabbi asztalokat. A legények némán a sörükbe meredtek, a csapos a pultnak támaszkodott, és engem figyelt. Hallottam, megöltek valakit, valami szellőzés szerelőt az alagútban. Zigmüller bólintott.
Éppen 3 héttel ezelőtt.
Ide valósi volt? Zigmüller nemet intett, miközben betuszkolt a kedélyes, kíváncsian előre forakodó pocakját az asztalapja alá.
Idegen? Más honnan jött?
Honnan?
Állítólag Bernből.
A vasút igazgatóság küldte külmunkára. És hogy történt a dolog?
Az az igazság, hogy én sem tudok sokat. A zürichi urak nem tartanak méltónak rá, hogy mint egyszerű falusi közrendőrrel megosszák velem a titkaikat.
Némi sértődöttség lapolt ugyan a hangjában, de még 3 évvel ezelőttről tudtam, nem kell olyan komolyan venni Zigmüller neheztelését. Azt is tudtam ugyanakkor, hogy kitűnő rendőr, éles ésszel és minden egyébben megáldva, amire egy rendőrnek csak szüksége lehet. Ki fedezte fel a balesetet?
Mondhat nyugodtan, gyilkosságot is, Herr Lawrence.
Azt a pasast, akinek a nevét azóta sem közölték velem, megölték.
Elharapták a torkát.
Ott voltam, röviddel azután, hogy megtalálták. Még akkor is csak úgy tocsogott a vér a környéken. Az alagútban kaptál a fickót, közvetlen a szerelőszoba előtt.
Megvizsgálta a holttestet? Zigmüller megsimogatta bajuszát.
Meg én? Természetesen.
Eredmény?
Farkasfogak nyoma.
Nem lehetséges, hogy... Mielőtt befejezhettem volna a kérdés, Zigmüller hevesen nemet intett.
Szó sem lehet róla. Ezúttal élő állatról van szó, nem úgy, mint Willy Maurer esetében.
Elvittem az áldozatról készült felvételeket a kutyatenyésztőkhöz.
Kicsodákhoz?
Nem ismer őket? Ja, persze, nem is ismerheti. Nem messze a falu mögött kutyatenyésztő farm működik, német juhászokat és természetesen Bernát hegyiket tenyésztenek. Gondolom, később megóhajt majd ismerkedni velük, ha ugyan még fel nem kötötték az úti laput.
Mit állapítottak meg?
Hogy nem kutya? Vagy legalábbis nem egyértelmű a dolog.
Az meg mit jelent?
Hogy bizonyos jelek arra utalnak, nem kutya, de nem is farkas.
Akkor micsoda?
Zigmüller megsimogatta bajusszát.
Attól tartok, ki kell mondanom, Herr Lawrence, pedig nem szívesen mondom ki, a farkas ember. A fűtés szerelőt az alagútban a vérfarkas ölte meg.
Olyan csend támadt az ivóban,